Mostani heti szakaszunknak a neve Beháló Tehá, elég hosszú a cím. A magyar jelentése kevésbé annyit jelent, hogy mikor felrakod. Egy folyamatos cselekvésre utal, egy folyamatot próbál visszaadni. A feltevésnek, a felrakásnak a folytonosságát. Ez nem egy pillanatnyi valami, hanem egy hosszabb cselekvésre utal, egy hosszabb folyamatra utal. A Mózes 4. könyvének a 8. fejezetében járunk, és az első verstől indul a mostani heti szakasz. Olvasom, és szól az Úr Mózesnek mondván, szólj Áronnak, és mondd meg néki, mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó elé világítson a 7 mécs. A menóra üzembe helyezéséről szól ez a szakasz, pontosabban indul ez a szakasz, azzal, hogy amikor is felrakja Áron a mécseket, megmondja Isten, hogy hogyan világítsanak ezek. És ezek után a szentélyben, amikor ég a mécs, akkor funkcionál a szentély. Ezek azok a gyertyatartók, amik az örök világosságot szimbolizálták, tehát az örökké égő lángok voltak. És bizony akkor, azokban az időkben, amikor nem égett a mécs, akkor nem volt áldozás, nem lehetett áldozni, áldozatot bemutatni. Nem lehetett szolgálatot tenni. Nem működhettek, és nem funkcionálhattak a papok. Volt ilyen időszak. Volt ilyen időszak a későbbiek során az első és második szentélyben is, akkor, amikor kettős hitéletet élt a nép, amikor áldozott a bálványnak, s áldozott Istennek is. És ezek az áldozatok tisztátalan áldozatok voltak, hiszen ekkor nem égett a láng. És aztán később a Jézusi kort megelőzően az úgynevezett két testamentum közötti időszakban, az intertestamentális korszakban is pontosan ez volt a makabeusok idején, amikor nem égett a láng, akkor nem lehetett áldozatot bemutatni, nem működött a szentély. Tehát mindennek a mozgatója, az elindítója, a szíve, a lelke, a közepe a menóra. Nem véletlenül lett egy nagyon meghatározó jelkép az évezredek folyamán a zsidóságban. Beindít valamit. Beindít és folyamatosan üzemben tart. És valahol a mi hitéletünkben is el kellene jutni oda, hogy amikor beindít és üzemben tart, akkor folyamatosan menjen és működjön az Isten tisztelet. Folyamatosan működjön a hitéletünk. Ne csak időszakos legyen, hanem egy állandó, egy non-stop, egy 0-24, nincs megállás. Akkor élt igazán szoros kapcsolatban a nép Istennel, amikor az állandó tűz ment, amikor a menóra mindig égett. És ezután következik az a szakasz, amikor felszentelik a lévitákat, és be is állítják őket a szolgálati helyükre, és elkezdődik mindaz, ami eddig leírásként, parancsként lett adva, hogy majd hogyan csinált, most már élesben működik. Ami számomra mégis érdekes volt ebből a részből, az a 10. fejezetnek a 11. versétől kezdődik, hiszen annak a címe, az alcíme, Károly szerint az, hogy elindulás a Sinai pusztából. Mózes 4. könyve az a könyv, amelyben talán az 5 könyv közül bármilyen meglepő, de a legeslegtöbb esemény, cselekmény, sztori, történet van. Hihetetlenül gazdag történetekben, sokkal több eseménydús leírás van benne, mint például a második vagy az első könyvben. És talán nem véletlen, hiszen itt már olyan események történnek, amikor is a nép kezébe kapta a törvényt, tudja, hogy mit kell tenni, Itt már nem egy előkészület van valamire, hanem itt egy élesben menő, idézőjelben egy játék van. Itt már tudja azt, hogy honnan jött ki, és hova tart. Hiszen a negyedik könyv a Bamidbar címet viseli, a pusztában történt dolgoknak a leírását mutatja be. Magát a pusztai vándorlást és annak a cselekményeit írja le. És rendkívül érdekes, hogy sokkal, de sokkal több esemény és minőségében is sokkal több változás jelentkezik, mint például az első könyvben, ahol az ősatyák történetét olvassuk. Mindegyiknek van saját üzenete, de ez azért hívja fel még inkább a figyelmet magára, mert itt már egy konkrét helyről kijövünk, megtörténik a szabadulás, megkapjuk a törvényt, ismerjük Istent, vannak ismereteink, és ennek az ismeretnek a függvényében lesz nagyon érdekes megvizsgálni a cselekedeteket, amiket a nép véghez visz a pusztában. Itt tulajdonképpen megindul az a fajta változás, hogy már úgymond nem menthető fel a nép a tudatlanság miatt. Hiszen van egy kijelentett tan, van egy működő szentély, most már minden kész, csak meg kell élni. És egy rendkívül tökéletes helyszín adatik erre, nem egy idegen ország uralma alatt vagyunk, lásd Egyiptom, nem a saját földünkön vagyunk, ahol úgy tehetünk kedvünkre, ahogy akarunk, lásd Kánoán, hanem egy teljesen független helyszín adatik, ez pedig a puszta. És ez a puszta alkalmas lesz arra, hogy felkészítsen majd egy önálló életre, felkészítsen majd arra, hogy a saját helyemen, a saját életvitelemben hogyan álljak helyt. Ami érdekes volt számomra, az az elindulás, hogy hogyan is indul el ez a nép, hiszen ugye összegyülekeznek, feláll a szentély, felavatják, felszentelik, az utolsó pontot felteszik, a menórának a felrakása az, amikor megindul a szentély működése, tehát minden elkészült, és beindult a szentély, meggyújtották a lángokat, beindult az áldozatok bemutatása. De nem maradnak egy helyben, hiszen elkezdődik a vándorlás, elkezdődik az elindulás. Ami érdekes ebből a szakaszból, elég hosszú ez a rész, 36 vers, részletesen leírja, hogy mikor, melyik törzs indul el, nem egyszerre indulnak el. És ez nagyon, nagyon tanulságos lehet a számunkra. Nem egyszerre teszünk meg ugyanannyi lépést. Nem egyszerre indulunk el, de mindenki elindul. És különböző időpontokban, különböző felállásokban, különböző helyzetekben indulnak el, de megindulnak. És ez valahol jelzi azt, hogy az a krisztusi közösség, Krisztus teste, amely elindul egy fejlődésen, elindul az úton, nem szükséges, hogy egyszerre menjünk, de szükséges, hogy mindenki elinduljon. Amikor kedden említést tettem arról, hogy a hitben nincsenek mértékek, ez a szakasz pontosan erről szól. Nincsenek összehasonlítási pólusok, hogy ki jár előrébb. Nagyon érdekes, mert teljes mértékben, egységében haladt több mint 1,5 millió ember. Úgy vonultak, hogy egy rendben vonultak, és úgy vonultak, hogy senki nem akart beelőzni a másik elé. Az első, aki elindult, Júda volt. És utána követték a többiek, és tulajdonképpen teljesen mindegy a felsorolásban, hogy ki következik, és ki az utolsó. A sort, ha jól emlékszem, Dán törzse zárta, de lényegtelen, mert Dán nem akart középre betörni, vagy Iszakár nem akart legelőre menni, vagy Júda sem mondta, hogy nem más rácok, állandóan én indulok elől. Érdekes módon mindenki elfogadta azt a rendet, amelyet Isten adott táborozási rendként, hogy ki, hol van, és mi a feladata, és mikor kell elindulnia. És valahol úgy érzem, hogyha mi is elfogadnánk azt, hogy ki az, aki lehet már előrébb jár, ki az, aki már ott van elő, és tudja, hogy merre kell menni, vagy éppen nem úgy tekintenénk a lemaradókra, hogy jaj, Dán már megint ott kullog hátul. Hát hol legyen Dán? Valakinek zárnia is kell a sort. Mit akarok ebből kihozni? Jó lenne nem minősíteni a másik hitéletét, hogy hol jár, hol tart, mit csinál. Ők sem minősítették egymást, haladtak a megszokott rendben, haladtak azon az úton. Ami viszont nagyon fontos, és ezt hangsúlyozni kell, nem állt meg senki. Nincs megállás. Mert ha valaki megállt, az leszakadt és elszakadt. Kiszakadt, nem lett része a közegnek, a közösségnek. De a maga elrendelt menetrendjében mindenki ment. És hogy függ ez össze a mécs felrakásával? Nagyon egyszerűen. Amikor Isten meggyújtja bennünk azt a lángot, akkor nincs egy helyben állás. Akkor el kell indulni. Elindítja a tanítványi életet. És azt már ő fogja elmondani, hogy ki fog előmenni, ki megy középen, ki a sorzáró, ki legyen szélen, de elindítja a hívő életet. Amikor beindul a szellemünkben valami, amikor Isten megmozgat, amikor eldöntődik bennünk az, hogy igen, ezen az úton járni akarunk, igen, a tanítványi úton menni akarunk, akkor rákényszerít arra, hogy hát akkor menjünk. El kell indulni a Szináj pusztából. Kevés az, hogy mindent megismertünk, hiszen itt a népnek már mindent ki lett jelentve. Megkapták a törvényt, ismerték, a Szináj hegynél találkoztak Istennel. Lehet, hogy bennük is ott volt az az érzület, ami majd később, abban a bizonyos három tanítványban ott van, hogy mikor felmennek a hegyre, Uram, olyan jó itt nekünk, építünk majd itt egy sátrat, lakozzunk itt. Nincs róla írás, de bizonyára, amikor az ember megérzi, hogy mennyire jó itt, lehet, hogy maradna. Hát olyan jó. Hát itt vannak az állatok, Isten gondoskodik rólunk, itt a Szinájhegy lábánál, milyen jó lesz, itt a törvény, jól el vagyunk. Most már van szentélyünk is, működik az áldozatbemutatás, Isten kihozott minket, halleluja, rabságból megszabadultunk, jó lesz itt nekünk. És teljesen jól el lehetünk a pusztában. Hát igen, csak Isten nem erre hívta el a zsidó népet, és minket sem arra hívott el, hogy olyan jól el legyünk egymással, hanem arra, hogy menj arra a földre, menj arra az útra, amelyre elküldtelek, indulj el, cselekedd meg. Olyan jól el lennénk ott a hegylábánál, itt a Menóra, ég minden, de nem ez a feladat, hanem az, hogy indulj el. És ebben az elindulásban Isten biztosít arról, hogy mikor kell elindulni, és mikor kell megállni. Ebben lesz a felhő és tűzoszlop a segítség. És ezek a felhő és tűzoszlopok ma is ugyanúgy működnek. Isten ma is ugyanúgy jelez, hogy mikor stopp, mikor állj meg, mikor ne menj tovább egy bizonyos úton. És igenis ráterel a szellemével, azzal a rendkívüli kedves szeretetével, hogy melyik irányba menj. Valamikor ez a szeretet kicsit kemény bot, de abban a kemény botban is ott van a szeretet, hogy igen, azért terelek arra, mert arra kell menned. Amikor minden kész, akkor az ember úgy hajlamos beleülni a jóba. Amikor már van férjem, feleségem, gyerekem, egzisztenciám is, családom, és hozzá még egy jó kis lakásom, vagy házam is, akkor olyan elengedhetem magam, beleülhetek. És lehet, hogy pont ez az érzés volt ott is a Szinájban, a Szinájhegy lábánál. Hát olyan jó itt nekünk. Igen, csak hogy el kell indulni. El kell indulni, mert valami felé kell hajtanunk, mennünk. Ott van a cél. Nem az a célunk, hogy megszabadultunk, s tök jó, most már minden happy. Hanem be kell töltenünk Isten akaratát. Nem az a célunk, hogy megszabadultunk, minden jó, és még törvényt is kaptunk. Hát most már megvolt Pészák, megvolt Sávuot, most már minden oké. És olyan jól el lehetünk itt egymással. Nem. Mennünk kell, el kell indulnunk. Nem maradhatunk egy helyben. És valahol ez minden időben aktuális. A hívő élet nem az egyhelyűségről szól. Nem vagyunk szellemi lokálpatrióták, hogy egyetlen egy helyen maradunk meg. Hanem folyamatról szól. Mindig el kell jutnunk valahonnan, valahová. Mindig arról szól, hogy eljutunk A-ból B-be, B-ből C-be, és tovább, tovább, tovább. És ebben az elindulásban mások a sebességek, mások, nem lehetünk egy helyen, egy státuszban, egymás mellett, mert lehet, hogy neki előrébb kell menni, nekem hátrébb. De haladnunk kell. Mennünk kell. És amikor felkerülnek a mécsek, szükségszerű, hogy elinduljunk. Szükségszerű, hogy az életünkben ne az egy helyen való begyepesedés legyen, hanem menjen, haladjon a szellemi életünk. A Behalotecha egy nagyon eseménydús szakasz. Szerepel benne későbbiek során a 70 vénaki proféták, melyről érintőlegesen a délelőtti alkalmunkon esett szó. Szerepelnek benne, már is előjönnek a kívánságok, szerepelnek benne a féltékenységek, hiszen a Miriam poklossá lesz, pont ebben a szakaszban van jelen. De mégis, ami bennem elindította a gondolatmenetet, az ez. Amikor felteszed a mécseket, el kell indulni. És természetesen az elindulás fog szülni sok konfliktusos helyzetet, de ezekben a konfliktusokban mindig meg fog jelenni az isteni igazságszolgáltatás. Számomra röviden most ennyit mondott a heti szakasz. Amikor felteszed a mécseket, ne állj le. Indulj el. Mert a mécs felrakása nem befejezése valaminek, hanem a kezdete. Amikor felrakod a mécseket, és úgy érzed, minden kész, akkor kezdődik el valami. Ne ülj bele a kényelembe, a jóba, hanem amikor már úgy érzed, hogy minden megvan, akkor indulj el.